Köszönöm szépen. Köszöntök szépen mindenkit. Elkezdjük újra a Bhagavad Gita előadás sorozatot. Minden évben végigmegyünk a Bhagavad Gita-n, januártól kezdve. És most elkezdjük ismét az első fejezetnél. Valaki már nem először van, nem először vesz részt a sorozaton, de a Bhagavad Gita nagyon-nagyon mély, ezért sosem mondhatjuk azt, hogy megértettük a Bhagavad Gita-t, mert a Bhagavad Gita-nak a mélysége az végtelen. És amikor megértettünk valamit Krisna kegyéből, akkor tudjuk, hogy még nagyon sok megérteni való maradt hátra még. Kiolvasta esetleg végig a Bhagavad Gita-t már legalább egyszer? Majdnem mindenki olvasta már. Úgy fog menni a mai nap, hogy általában olyan másfél óránként tartunk egy szünetet, az mindenkinek jó? Tehát, hogy másfél óra. És az úgy fog történni, hogy egy órakor tartunk egy hosszabb ebédszünetet, az 2 óráig, és akkor 2-től majdnem 1:30-5 percig, és nem 2-től 3:45 percig, és hogyha minden jól megy, akkor 5 órára végzünk. Hogyha gyorsabban haladunk, akkor lehet, hogy előbb is. És kérném mindenkinek majd a kérdéseit, hogyha vannak, hogyha az adott témához vannak kérdések. Az első most 12:25-ig fogunk menni, vagy 11:25-ig. És az első blogban megbeszéljük a Bhagavad Gita-nak a előzményeit, beszélünk, hogy miért tanulmányozzuk a Bhagavad Gita-t, és milyen eredményt tudunk elérni azáltal, hogy tanulmányozzuk a Bhagavad Gita-t. Nagyon fontos, hogy minden írásnál van egy úgynevezett mangalácsaran. És mangalácsaran az azt jelenti, hogy dicsőíti a művet, elmondja, hogy milyen képesítéssel kell rendelkezni annak a személynek, aki hallgatja ezt az írást, és milyen eredményt fog elérni azáltal, hogy ezt hallgatja és tanulja. És minden írásnak ugye ez a falsztuti, hogy milyen eredményt ér el a hallgató. És ezt az eredményt akkor tudja elérni, hogyha figyelmesen hallgatja, és próbálja az életében gyakorlatba tenni a hallottakat. Mert ahogy említettem, Bhagavad Gita ez nem egy elmélet. A Bhagavad Gita az a valóságról szól. És amikor úgy látjuk a Bhagavad Gita-t, hogy ez egy filozófia, egy elmélet, az azt jelenti, hogy nem tudtunk behatolni még a Bhagavad Gita-nak a valóságába. És a Bhagavad Gita-nak a valósága lépésről lépésre tárul fel előttünk, annak arányában, hogy milyen mértékű a hitünk, és milyen szorgalmasan alkalmazok azt a gyakorlatban. Fogunk beszélni arról is, hogy ezt a hitet hogy lehet erősíteni, mert igazából mindenkinek van hite, kivétel nélkül. A kérdés az, hogy mibe hisz. Sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy nekik semmilyen hitük nincs. Akkor szoktam neki mondani, hogy ez nem igaz, mert kivétel nélkül mindenkinek van hite. A kérdés, hogy mibe hisz. Hogyha elmegyünk a gyógyszertárba, hogy vegyünk valamilyen gyógyszert, azt azért tesszük, mert van hitünk abban, hogy az a gyógyszer az fog nekünk segíteni. Hogyha nem lenne hitünk benne, akkor nem mennénk el, rendelkezünk hittel. Hogyha valaki nem rendelkezne hittel, akkor nem küldeni el a gyerekeit az iskolába, hogy tanuljanak, hogy szerezzenek egy diplomát, mert az a hite, ami sajnos manapság igen gyakran csalódást okoz, hogy azzal a diplomával a fia vagy a lány el tud helyezkedni, egy jó munkát tud kapni és meg tud élni. Tehát, hogy az élet minden területéhez szüksége van hitre. Ugyanígy ahhoz, hogy megtapasztaljunk olyan dimenziókat vagy olyan szférát, ami a jelenlegi anyagilag feltételekhez kötött érzékeink számára elérhetetlen, ahhoz is hitre van szükség. És a Bhagavad Gita tudja ezt adni. Előjáróban szeretnék mindenkitől egy kérdést kérdezni, hogy egy percben írja le mindenki a füzetébe, hogy mi a fő célja azzal, hogy tanulja a Bhagavad Gita-t. Kérem mindenki, hogy írja le az elvárásait. Mit vár ettől, hogy tanulni fogja a Bhagavad Gita-t, vagy hogy együtt tanuljuk? Mit tudunk elérni ezzel a szisztematikus tanulással? Tehát az a kérdésem, hogy mindenki írja le, hogy mit vár ettől. Hangot szeretnél levenni, és pontot kell állítani. Csak egy fél perc, hogy van szó. Szeretné valaki esetleg elmondani nekünk, hogy mi az elvárása? Misi?
Köszönöm. Említeni a tudást a bhakti jogáról, hogy szilárdabb hitebb legyen. Ezt héten társulni, szólani a baktákat, megtanulni, hogyan kell viselkedni. És ezzel nem csak baktákkal, hanem mondjuk a szülőkkel, emberekkel. Aztán legyőzni a kötőerőket, ami szintén nem egyszerű. És hogyha mindez megy, akkor ezt szépen elmondani másoknak.
Jó, köszönjük szépen. Valaki más esetben? Igen, Tulsi Krisna tegye.
Az első pont az, hogy megértsem azt, hogy én ki vagyok. A második, hogy miért élek. A harmadik, hogy mi a kapcsolatom Krisnával. Hogyan tekintsem a körülöttem zajló eseményeket, ez a negyedik dolog. És ötödik, hogyan tudjak segíteni embertársaimnak, hogy ne szenvedjenek, ne hagyják magukat becsapni.
Jó, köszönöm. Jó, még egy valaki esetleg? Jó, Dani?
Mélyebb megértést, és ezt ugye gyakorlatban is át tudjam ültetni, és azt, hogy minél több embernek át tudja valami ezt a tudást, ugye egy-egy utcán, minél több valami át tudja.
Jó, köszönöm szépen, ezek nagyon jó válaszok voltak. Kérem mindenki, hogy tartsa meg ezt, és időnként nézze meg.
Ugye a szisztematikus tanulásnak a célja, amit említettem, hogy erősítse a hitünket. Mert a tudás rá kell tudnunk építeni valamire, és a transzcendentális tudásnak kell egy váz. És ez a váz, ez a hitnek a váza. Vagy ugyanúgy, amikor építünk egy házat, akkor először az alapnak nagyon szilárdnak kell lennie. Mert hogyha az alap nem elég szilárd, hiába építünk fel nagy falakat rá, vagy nagy felépítményt, össze fog dőlni, hogyha nem elég szilárd. Ezért az alapokat nagyon jól meg kell erősítenünk. Van a hit alapján, be lehet osztani a gyakorlókat három kategóriába. Erről lehet, hogy már hallottunk. Az első kanista, adikári. Fogok szanszkrit kifejezéseket használni. Kanista adikári az a személy, akinek a hite még gyenge, a tudása az is nagyon-nagyon felületes, és ezért nagyon könnyű megzavarni őt. Hogyha valaki jön egy ellentétes érvel, akkor nagyon könnyen megzavarodik tőle. A kezdőbetet hívja kanista. Kanista az azt jelenti, hogy igazából még gyenge. A szanszkritban a kisujjat, azt is kanistának hívják. Második. Madhyam. Adhikári. Madhyam adhikári, akinek már a hite a szilárd, tehát hogy nem inog meg, és már van valamennyi tudása, de ez a tudás, ez nem teljes. Mondja, bocsánat, itt egy mondja ma. És a következő az uttama adhikári. Akinek a hite nem hogy csak szilárd, hanem mély, és a tudása pedig teljes a lelkélet tudományában. Minden kérdést meg tud válaszolni a szentírások alapján. És És a szisztematikus tanulásnak a célja az az, hogy a hitünk erősebb legyen, és a tudásunk is mélyebb. Tehát ezért tanulunk. Mert akkor a lelkiélet az nem vak hitről szól. Mondok egy példát. Amikor valakinek gyenge a hite, akkor mivel gyenge a hite, ezt a gyenge hitét meg kell védeni. És ezért vannak a világban olyan személyek, akik nagyon-nagyon fanatikusak, és nagyon úgy néz ki kívülről, hogy nagyon hisznek abba a vallásba, vagy abba a dologba, de mivel a hitük gyenge, akkor külső kemény viselkedéssel kell azt megvédeni. Mondok egy példát rá, van a teknős béka, és a teknős békának nincsen gerince. És mivel nincs gerince, akkor visel egy páncélt a teste körül, hogy meg tudja védeni magát, és akkor bele tudjon húzódni. Ez azért, mert a teste az nagyon puha, és kell ez a védelem. De a gerinces állatoknak van egy gerincoszlopuk, ami viszi a testüknek a súlyát, ezért kívülről nem kell ilyen páncélt viselniük. És ugyanígy, amikor valaki kanista, adikári, akkor mivel gyenge a hite, akkor hajlamos fanatizmusba átcsapni azért, mert ahhoz, hogy megvédje azt a gyenge hitét, akkor kívülről lehet, hogy keménynek kell lennie. És ezt nagyon sok vallásnak a képviselőinél tapasztalhatjuk, ez a gyenge hitnek a jellemzője, tehát nagyon könnyű észrevenni. És amikor beszélünk egy olyan ilyen személlyel, akkor egy pár pontot megtalál az ember, és akkor lehet látni, hogy igazából ennek a személynek nagyon gyenge a hit, és azért kell ilyen fanatikus viselkedés, hogy megvédje azt. De amikor valakinek már szilárdabb a hite, akkor nincs szükség erre a fanatizmusra. Mert tudja a szentírásokból, és tudja a tapasztalatiból, hogy a szentírások igazat mondanak, és azért, mert valaki mást mond, attól a valóság nem változik. Tehát, hogyha kimegyünk az utcára, és valaki azt mondja, hogy a Bhagavad Gita nem igaz, jó, valaki nem hisz benne, az egy dolog, de az nem kell, hogy akkor engem befolyásoljon. Jó, ehhez valakinek kérdés? Igen?
Hogy ugye van ez a páncél a kanista hatikánszté és hogy ez jó dolog, hogy legalább így próbálja megvédeni magát, a hitét, vagy ez nem van
átmenetileg jó, de nem szabad ezen a szinten maradni. Mert akkor, hogyha megnézzük a teknős békát, nagyon lassan tud haladni, mert nagyon nagy súlyt cipel a sátán. Tehát, hogy ez pont, hogyha valaki, ez egy szempontból igen, védelem lehet, de nem lehet ezen a szinten megmaradni. Mondják az árcsáják Jiva Goswami, hogy a kanista adikár az egy olyan szint, amiről gyorsan tovább kell lépni legalább a madhyamadikári szintjére. Mert nagyon instabil, bizonytalan ez a helyzet, és ezért kell a társulás és a tanulás által erősíteni ezt a hitet. Lelki tanító mesterem mond egy példát. Amikor ő Kanadában nevelkedett fel, a Budapestről emigráltak a szülei Kanadába, és ott a nagy tavak környékén éltek. És mondta, hogy télen befagytak ezek a nagy tavak, nagyon vastag jég volt rajtuk, és tavasszal, amikor elkezdett olvadni, akkor a jég megtöredezett, és ilyen jégtáblák voltak. És mondta, hogy gyerekekként ezen a jégtáblákon ugráltak. És akkor mondta, hogyha egy jégtábla kicsi volt, és ráugrottál, akkor elsüllyedt a súlyod alatt. De egy kis jégtábla az elég volt arra, hogy ráugorjál, és hogyha utána egyből ugrasz tovább, akkor tovább tudtál ugrani egy nagyobbra. De hogyha rajta maradtál, akkor elsüllyedt veled. Ugyanígy a kanista adikár az nem egy olyan szint, amin ott kell maradni. Rá kell lépni, mert nem lehet kikerülni, de nem kell ott maradni. És ezért kell tanulmányozni Srila Prabhupád könyveit, és igazából a tanulásnak is van több szintje, arról már beszéltünk Bhakta programon. Ki emlékszik rá esetleg?
Vizsgát is tettetek belőle. Jó, akkor...
Négy szintje van?
Ha, igen, na, na, közelít, közelít. Tehát amikor tudásra akarunk szert tenni, a tudásnak van négy szintje, hogy Ricsi említett.
Talán hallás.
Ez van, igen.
A megértés. Igen. Ez a harmadik, nem tudom.
Igen, igen.
Hallás, megértés, emlékezés, és még, és nem tudom pontosan.
Igen, hasonló. Tehát, hogy vannak hasonló elemek. Jó. Akkor ismételjük. Az első a hallás, amit említette a Ricsi nagyon helyesen, Ricsinak is se van. És akkor tudunk meg valamit, hogyha halljuk valakitől, vagy olvasunk egy könyvet, hallunk egy előadást, és akkor az adott témában elsődleges ismeretre teszünk szert. De ez önmagában nem elég, ugye, mert hallottuk, akkor van egy nagyon jó lehetőség, ugye két fülünk van, az egyiken bemegy, a másikon kimegy, és akkor nagyon könnyen el tudjuk felejteni azt, amit hallottunk. Tehát ez az első dolog a hallás, és itt a hallásnál az intelligenciának van három potenciálja. Erről beszéltünk ott a programon? Smriti Shakti, Viveka Shakti, Vichar Shakti. Smriti Shakti az azt jelenti, hogy emlékezet. Amikor hallunk valamit, az első kötelesség, hogy próbáljunk emlékezni, azért készültünk jegyzeteket, hogy akkor ismételjük azt. Hogyha valamit hallottunk, és 24 órán belül megismételjük, akkor annak az információnak jó esélye a 70-80%-a megmarad. Hogyha nem ismételjük 24 órán belül meg, akkor 10-20%-a tud megmaradni. Tehát, hogyha még 24 órán belül megismételjük a hallottakat, akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy megmarad az adott információ. De ez jó, hogy megmarad, de lehet, hogy ez még csak egy információ. A második szinten, amit szintén említett a Ricsi, hogy meg kell értenünk azt, amit hallottunk. Hogy amikor eszünk, az egyik dolog, hogy megesszük a prasádamot, megtiszteljük a reggelit, az ebédet. De a másik, hogy abból energiát tudjunk kapni, meg is kell tudnunk emészteni. Mert hogyha betegek vagyunk és eszünk valamit, de nem tudjuk megemészteni, akkor nem kapunk belőle energiát. Ezért a második dolog úgy hívnak, hogy mananam. Ami azt jelenti, hogy megértés. Manna. Na. Manna. Megértés. Hát, hogy próbáljuk megérteni azt, amit hallottunk. Újra és újra átveszünk, és próbáljuk megérteni az összefüggéseket. És az intelligenciának van egy második funkciója, Vichar Shakti, ami segíti, hogy meg tudjuk érteni a hallottakat. A következő, amit hallottunk, meg is értettük, mi a következő lépés?
Nidhiasana. Alkalmazni mindenki.
Alkalmazni, igen. Mert hogyha valamit hallottunk és meg is értettünk, de soha nem alkalmazzuk, akkor igazából az egy halott tudás. Például valaki olvas egy szakácskönyvet, van benne 100 recept, hallja, akár kívülről megtanulja, ért is, hogy kell alkalmazni, de sose főz, akkor igazából az egy
halott tudás számára. Nidit hiászana, nidit dhiászana. Hiászana. Azt jelenti, hogy próbáljuk alkalmazni azt, amit hallottunk, megértettünk. És az intelligenciának van egy harmadik potenciája, amit úgy hívnak, hogy viveka shakti. Ez pedig megkülönböztető képesség. Tehát ennek a tudásnak a birtokában, hogyha ezt próbáljuk alkalmazni, akkor másképp látjuk a világot. Mert fejlődött a tudatunk. Krisna többször mondja a Gítában, hogy gyána csak susá. Amikor valaki a tudás szemével lát. Sajnos most amit látunk, az nem a valóság. Most amit látunk, az a kötőerők által kiszínezett, eltakart valóság. Valamit látunk, amit valóságnak gondolunk, de ez a valóságnak csak egy szelete, egy része. És amikor szelteszünk tudásra, akkor ezek a fedő rétegek a szemünk elől, ezek kezdenek leválni. Kezdjük jobban látni a valóságot. Ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem ez egy folyamatos folyamat. És ez a viveka shakti, ez segíti, tudjuk megkülönböztetni, mit jelent, hogy mi igazából mire való. De ez vannak hétköznapi példák is, tehát hogyha valaki még tanul vezetni, akkor másképp tudja használni az autót, mint aki nem tud vezetni, vagy aki már teljesen, tökéletesen tud vezetni. Vagy másképp látja az autót egy autószerelő, mint valaki, aki nem ért az autóhoz. Én ültem egy fiúval egy autóban, és kicsi hang jött a motorházból, és akkor ő tudta, hogy ez mit jelent, és hogy mit kell csinálni az autóban, mondta, hogy most azonnal álljunk meg, ezt meg kell nézni. Én nem hallottam, de őnek olyan füle volt már, hogy itt ezt most meg kell állnunk, mert hogyha nem állunk meg, akkor tönkre teheti az autót. Azért, mert volt az a tudás, és volt az a megértés, és ez egy teljesen anyagi dolog. De ugyanúgy, amikor valaki képzett valamilyen területen, akkor másképp látja ugyanazt a területet, mint egy laikus. És a negyedik, pedig a racsár, ami azt jelenti, hogy beszélünk róla másoknak. Tehát, hogyha hallunk valamit, próbáljuk megérteni, próbáljuk alkalmazni a gyakorlatban, és utána átadjuk másoknak, akkor ez a megértés, ez a tudás, ez mélyül folyamatosan. A matek tanáros példát mondtam múltkor, ugye?
Én.
Az apa, viccet.
Uh-huh.
Nem mindenki, igen, valaki nem volt ott. Ez egy vicc. Matek tanár kijön a matek óráról, bemegy a tanáriba, és akkor meséli a többi tanárnak. Magyaráztam ezt a tételt a gyerekeknek, nem értették. Magyaráztam egy második féleképpen, még mindig nem értették. Magyaráztam egy harmadik féleképpen, és még mindig nem értették, de én megértettem. Amikor az ember beszél, akkor ez a megértés, ez a tudás, ez mélyül. Azért is, mert amikor másoknak kell beszélnünk, akkor nagyon pontosan fel kell készülnünk, hogy mondjuk el egy olyan nyelven, egy olyan módon, hogy meg tudják érteni az emberek. És ezért, amikor mi nem csak gyakoroljuk a Krisna tudatot, hanem próbáljuk odaadni másoknak is, akkor ez a tudás, ez még mélyebb és mélyebb lesz. Egyrészt a gyakorlat által, másrészt azért is, mert Krisna látja, hogy mi
ezt nem akarjuk csak megtartani magunkat, nem csak saját magunkra gondolunk, hanem megosztjuk másoknak is, és akkor több kegyet ad Krisna nekünk. Jó, ehhez valakinek kérdés? És amiért ezt elmondtam, hogy a lelki életünk nem bakhit, hanem a lelki életnek a célja, hogy adjon pozitív lelki tapasztalatokat. Van tapasztalatunk az anyagi világról, mindannyiunknak, elég sok, de ezek a tapasztalatok nem annyira lelkesítőek. Mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen az anyagi világ, próbáljuk tapasztalni az anyagi boldogságot, és próbáljuk nem tapasztalni az anyagi szenvedést, de valahogy minél inkább próbáljuk elkerülni a szenvedést, és tapasztalni az anyagi boldogságot, mind a kettőben részünk van. Az anyagi boldogságot általában úgy ítéljük, hogy kevesebb részünk van benne, mint szeretnénk, a szenvedésből pedig úgy ítéljük, hogy több van benne részünk, mint mennyit szeretnénk. De az anyagi boldogság és az anyagi szenvedés az összefügg. Ha valaki nagyon sok anyagi boldogságot akar tapasztalni, van az ára, anyagi szenvedés. Ha valaki még több anyagi boldogságot akar tapasztalni, semmi akadálya, ki kell fizetni az árát. Hogyha valaki megelészik kevesebb szint anyagi boldogsággal, akkor kevesebbet kell érte fizetni. Olyan, mint a boltba, hogy valaki bemegy a boltba, az attól függ, hogy mivel jön ki, hogy első pont, hogy mit szeretne vásárolni, és a második, hogy mennyi pénze van. És ez a kettő fontos tényező. Ugyanígy, mi mit tapasztalunk itt az anyagi világban, a boldogságból, vagy a szenvedésből. Mi az, amit szeretnénk, és hajlandóak-e vagyunk kifizetni az árát. Tehát, hogy az anyagi világnak ez a törvény. Mindenért fizetni kell. És ezt az emberek túlnyomó többsége nem tudja. Azt gondolják, hogy az anyagi boldogság és az anyagi szenvedés az két különálló dolog. És hogyha valaki nagyon ügyes, akkor csak az anyagi boldogságot kap, és a szenvedést meg nem. De igazából az anyagi boldogság és szenvedés az egy dolog. Olyan, mint az éremnek a két oldala. Amikor valaki megfogja az egyiket, megfogja a másikat is. És lehet, hogy ez időben nem pont ugyanakkor van. Van egy kis időbeli eltolódás. De mindenképpen jönni fog. Az egyik lelki tanítómester úgy fogalmaz, hogy ugyanúgy, ahogy a borjú egy nagy tehéncsordában is megtalálja az anyját, ugyanúgy a karmikus visszahatás is megtalálja azt a szemét, aki elkövette. És ha próbálja elkerülni, így úgy amúgy lehet, hogy időlegesen sikerülhet, de meg fogja őt találni. Ugye ez a karma vagy jó, vagy rossz. A karma törvényéről többször beszél a Bhagavad Gita, van egy karma yoga fejezet is. És karma az azt jelenti, hogy tett és visszahatás, hogyha mi elkövetünk egy cselekedetet, annak van egy következménye. Ha jó tettet követünk el, annak lesz egy jó következménye, rossz tettet követünk el, annak lesz egy rossz következménye. Ez ugyanolyan, mint hogyha valaki bemegy a bankba, és hitelt akar felvenni, felveszi a hitelt, megmondják neki, hogy milyen kamatokat kell kifizetnie rá havonta, és hogy mikorra kell visszafizetnie. Hogyha valaki nem fizeti vissza időre, akkor azt gondolja, hát nem fizetem vissza, akkor nem kell visszafizetni. Nem tudom, hogy a bank elégedett lesz ezzel. De ugyanígy a karma törvénye, hogyha valaki próbálja elkerülni a visszahatást, az nem azt jelenti, hogy akkor nem lesz. Hanem akkor vissza fog jönni büntető kamatokkal együtt. Tehát, hogyha valaki nem akarja elfogadni, mondjuk valaki elkövetett egy bűntényt, lopott valamit, és a rendőrség elkapja, akkor gondolja, hogy meg tudom úszni a büntetést, hogyha lefizetem a rendőrséget vagy a bíróságot, és akkor próbálom megúszni, ugye? lehet időnként hallani az újságokban ilyen dolgokról. De akkor az nem azt jelenti, hogy az a visszahatás megszűnt, hanem azt jelenti, hogy vissza fog jönni hozzá egy későbbi időpontban kamatokkal együtt. Tehát, hogy akkor egy emelt szintű. Tehát akkor eredeti lett volna ennyi, akkor utána lesz ennyi. Azt is próbálja elkerülni, akkor lesz ennyi. És akkor növekszik, növekszik. És lesz egy időpont, amikor nem tudja semmilyen módon elkerülni, csak rászakad. És ezért nagyon fontos, hogy nem vagyunk elégedettek az anyagi tapasztalatokkal. Akarunk lelki tapasztalatokat. Csak a lelki tapasztalatokhoz meg kell tisztítanunk a szívünket. Igazi boldogságot tiszta szívvel lehet tapasztalni. De sajnos jelen pillanatban a szívünk nem tiszta. Veszennyezi a kédű, mohóság, büszkeség, irigység, illúzió. Ezek olyanok, mint szennyeződések. És ha bár a szeretet, az Isten iránti szeretet, ez a préma ott van minden egyes élőlénynek a szívében, kivétel nélkül. Csak a probléma, hogy be van fedve. Valakinél vastagabban, valakinél vékonyabban, de be van fedve. És a lelki élet arról szól, hogy ezeket a szennyeződéseket el kell távolítani. Mert amíg a szennyeződés ott van, akkor nem tudjuk tapasztalni ennek a hatását. Nem működik, nem nyilvánul meg. Ugyanígy, hogyha van egy szoba, és ki akarjuk tisztítani, akkor ismernünk kell, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy kell azokat az eszközöket használni, hogy tudjuk megtalálni a poszt, és kell csinálni a folyamatot, és annak az eredménye lesz egy tiszta szoba. Ugyanígy, ahhoz, hogyha meg akarjuk tisztítani a szívünket, kell tudnunk, hogy a szívet mi szennyezi be, milyen eszközök szükségesek hozzá, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogyan kell használni ezeket az eszközöket hatékonyan. Mert ha nem megfelelően használjuk, akkor nem fog történni. Van egy lapátunk, egy söprünk, egy vödör vízünk, felmosórongyal, az nem garantálja azt, hogy a szoba tiszta lesz. Én láttam gyerekeket, amikor tanították őket takarítani, nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy próbálnak söpörni, és akkor úgy néz ki, hogy még nagyobb kosz lett. Hogy az egyik oldalról átsöprik a másik oldalra, másik oldalról az egyik oldalra. Hogy lehet úgy ablakot tisztítani, hogyha valaki nem tudja a módját, hogy csak szétkeni a koszt még jobban, és nem lesz tiszta. Tehát kell tudnunk, hogy mi a szennyeződés, kell tudnunk, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, és hogy kell azokat használni. És hogyha tudjuk ennek a módját, akkor hatékonyan fog történni ez a folyamat. És ezt meg kell tanulni. Tehát, hogy ez nem automatikus. Mert az általános iskolába, erről azt hiszem, hogy középiskolába, egyetemen erről nem lehet hallani. Nincs olyan szeminárium, ami ezt tanítja. Azért tanuljuk most, hogy ezt meg tudjuk tanulni. Hogy hogyan kell megtisztítanunk a szívünket. És a szív tisztulásának van egy 9 lépcsős folyamat, amit már szintén tanultunk. És akkor megkérném majd a baktákat, hogy segítsenek nekem. Mi az a 9 szív? Akkor mindegyikről beszélünk egy kicsit. Dióhéjban. Sada. Igen. Sada. Sada. Mit jelent a Sada? Igen, ez hitet jelent. Tehát Sada az azt jelenti, amikor valakibe felébred ez a hit. Igen, létezik egy istenséget felsőbb személyiségen. Én nem ez a test vagyok, lélek vagyok. Nem vagyok elégedett az anyagi világba, és szeretném megismerni az örök helyzetemet. Ez a sodár felébredhet úgy, hogy valaki találkozik baktákkal, kap egy könyvet, vagy felébredhet a múlt életben gyakorolt lelki élet által. Hát, hogy többféleképpen felébredhet ez a sodár. Mi a második szintje fejlődésnek. Az a harmadik. Ez a kilenc, ez a lelki életben való fejlődés kilenc lépcsője. A kezdetettől az Isten iránti szeretetig. Mi a második?
Társulás.
Társulás, az hogy hívják? Szaduszamra. Hát a második szint, hogy társulunk baktákkal. Amikor társulunk baktákkal, lehet, hogy még a lelki gyakorlatunk az esetleges, lehet, hogy valamikor dzsapázik, valamikor nem, valamikor olvassa a szentírásokat, valamikor nem. Követ, amennyi szabály éppen sikerül, de még nem olyan stabil a lelki gyakorlat. A harmadik szintet azt úgy hívják, hogy bhajana kriya. Bhajana kriya. Bhajana kriya. Mit jelent a bhajana kriya?
Szolgálat.
Szolgálat. Pontosan. Éneklés. Ez a bhajana kriya az azt jelenti, hogy szisztematikus lelki gyakorlat. Tehát, hogy ezen a szinten már valaki dzsapázik, meghatározott számú kört, lehet, hogy először még ez csak 1-2 kör, vagy 4, vagy 8, de egy idő után 16 kört dzsapázik valaki, követi a szabályozó elveket, és rendszeresen bhajana kriya az egyfajta kultiválást is jelent. Ugyanúgy, mint amikor egy kertész felássa a kertet, és elültet benne magukat, és elkezdi rendszeresen locsolni a növényeket, hogy azok fejlődjenek. És a bhajana kriya az a locsolás, hogy akkor fejlődjön az odaadó szolgálatunknak a növénye. Ennek a bizonyos szintjén valaki elfogad lelki tanítómester, avatást kap, hogy akkor tudjon fejlődni. Mi a negyedik szint?
Anartha
Nirvritti. Anartha Nirvritti. Mit jelent az Anartha Nirvritti?
Tisztulás.
Tisztulás. Igen, a megtisztulás a nem kívánatos szokásoktól. A különbség a bhajana kriya és az anartha nivritti között az az, hogy a anartha nivrittinél már elengedhetetlen egyfajta introspekció. Introspekció az azt jelenti, hogy befelé tekintés. Ugye, hogyha valaki takarítani akar, akkor azt csukott szemmel nem lehet csinálni. Próbálná valaki csukott szemmel takarítani? Vagy sötét szobába? Nem olyan hatékony. És ez az introspekció, anartha nivritti az azt jelenti, hogy van egy alap kiindulás. Én nem vagyok tökéletes. Jelen pillanatban egy beszennyezett helyzetben vagyok, kégyű, mohóság, stb. Beszennyezi a szívemet. És nem arról a helyzetről indulok, hogy én igazából már tökéletes vagyok, én már jó vagyok. Lehet, hogy eleinte volt ez, de ahhoz, hogyha valaki hatékonyan akarja tisztítani a szívét, akkor szembe kell tudnia nézni a hiányosságokkal. Hogy igen, nekem sajnos vannak rossz szokásaim, de ezen akarok változtatni. Akkor ugye, hogyha valaki akar takarítani, akkor meg kell néznie, hogy van-e kosz, és hogyha van, akkor kell keresnie, hogy hol van ez a kosz, hogy ki tudjuk takarítani. Tehát, hogy kell ez a fajta befelé tekintés. Ez a fő különbség, mert ugyanígy a bhakta itt is végez lelki gyakorlatokat, dzsapázik, stb. Szolgálatot végez, de próbálja megtisztítani magát. Természetesen nem szabad anarta tudatossá se válni az a másik véglet, hogy amikor valaki csak ezen meditál. Nekünk az a dolgunk, hogy Krisna tudatossá váljunk, de hogyha Krisnát meg akarjuk hívni a szívünkbe, akkor először ki kell takarítani. Ugyanígy, mintha valaki vendégeket vár az otthonába, akkor előtte ki kell takarítani. Ugye nem úgy fogadjuk a vendégeket, hogy már nem takarítottunk, nem tudom mennyi ideje, és rendetlenség van, és akkor minden káoszban van, hanem akkor valaki akar fogadni egy vendéget, akkor ki kell takarítani. A negyedik, vagy az ötödik, mi az ötödik?
Isten.
Ez mit jelent?
Szilárd.
Igen, Isten, köszönöm, hogy szilárd. Hogyha nagy részt sikerült ez a takarítás, hogy nem teljesen, Srila Prabhupád úgy fogalmaz, hogy nyilván 75%-ában, tehát hogy már a szennyeződések nagyja. Tehát, hogy már nagyjából, ebben még nem teljesen, de úgy nagyjából nagyját sikerült kitakarítani, akkor már valaki nagyon szilárd lesz az odaadó szolgálatban. Azért, mert ezek a szennyeződések, ezek súlyok. Úgy is lehet fogalmazni, mint valami vírusok. Ha valakinek van egy számítógépe, és a vírusok irányítják a számítógépét, akkor nagyon nehéz használni a számítógépet. De Nisra szinten már nagy részt elég hatékonyan tudja használni. Nem teljesen, de már elég szilárd. Azért, mert tanulmányozta a szentírásokat. A szentírások tanulmányozása nem csak tudást ad, hanem ad lelki erőt is. Tehát, hogy ad lelki erőt, hogy tudjuk végezni a gyakorlatainkat. Amikor ez a nista tovább fejlődik, akkor lesz belőle rucsi. Mit jelent a rucsi? Rucsi az ízt jelent. Mert amikor már figyelmesen tudjuk énekelni a szennőt. Ugye a szennév éneklésénél, amikor valaki dzsapázik, mi a legnagyobb probléma? Igen, hogy nem vagyunk figyelmesek, hogy elkalandozik a figyelmünk, énekeljük a Hare Krisna mantrát, és ezzel mi kell menni valahol máshol. Próbáljuk visszahúzni, és már visszahúztuk, és körülbelül eltelik egy vagy két másodperc, és valahol máshol van már megint. És akkor próbáljuk visszahúzni, vagy eleinte észre se veszük, hogy elment, ugye elmegy a zennünk, elsétál, és észre se veszük. És akkor vége a dzsapa időnek, akkor rájöttünk, hát nem figyeltünk egyetlen egy darab mahamantrára sem, mert teljesen máshol volt az elménk, egy másik földrészen, egy másik bolygón, egy másik univerzumban, de nem ott nem figyeltünk. De amikor valaki már tud odafigyeléssel énekelni, akkor megnyilvánul ez az íz, mert az íznek az előfeltétele a koncentráció. Hogyha nincs koncentráció, akkor nem nyilvánul meg az íz. Ugyanúgy, mint hogyha ebédelünk, de közben beszélgetünk valakivel, és arra a személyre figyelünk, akkor nem tudjuk érezni az étel ízét, mert nem figyelünk oda. Ja, vannak emberek, emlékszem, hogy még régen, amikor voltam a szüleimnél, szüleim néztek televíziót, valami érdekes film lehetett, és akkor mindenki nagyon koncentrált figyelemmel merett a képernyőre, mert hogy nagyon izgalmas volt az a film. De ez mind anyagi szinten, mind lelki szinten érvényes. Tehát, hogyha valamiből valaki ízt akar meríteni, oda kell figyelni, oda kell tudni figyelni. És amikor már van ez az íz, ez a magasabb rendű íz, akkor nagyon könnyű irányítani az elmét. Addig az elme az ellenség, ugye mindig valami mást akar, próbálja anyagi dolgok felé vinni bennünket, de amikor ez az íz megnyilvánul, akkor az elme akkor barát lesz. Mert ebből a lelki életből sokkal több íz származik, mint az anyagi érzékkielégítésből, ezért az elme meg van győzve, hogy ebbe az irányba kell menni. Nem kell kényszeríteni. És amikor ez a íz ez, ez ragaszkodássá érik, akkor ezt úgy hívják, hogy ászakti. Itt még az ászaktinál van még egy nagyon halvány jelenlét az anyagi energiának. Itt nista után már az alacsonyabb rendű kötőerők, a szenvedés, tudatlanság már nagyon-nagyon minimálisan hat a lelki gyakorlóra. És az ászakti szinten már, igazából az ászakti szinten már szinte tiszta valakinek a szíve, az ott már inkább csak polírozás van, hogy a üveg az tiszta, csak akkor polírozni kell, hogy fényes legyen. És a bába, az extatikus Isten szeretet, ez már a transzcendentális szint. Akkor már lehet gyakorló, de nincs hatása az anyagi energia, és tapasztalja a lelki életnek az extázisát, de még a szeretet nem teljesen érett. És a szeretet a prima szinten érik. Meg. És akkor ennek is van több beosztása, de ezt most nem részletezem. Préma, Sznéha, Mán, Pranaya, Rág, Anurág, Báv, Mahabá, később. Tehát, hogy egy lelki gyakorló, aki komolyan gyakorolja a lelkiletet, ezeken a lépcsőkön halad az úton. És ez lehet, hogy nem egyik napról a másikra történik. Nem 9 nap alatt történik általában, hanem egy élet kell hozzá. De hogyha valaki szorgalmasan gyakorolja a lelki életet, akkor ezt el lehet élni. Tehát, hogy ez a Srila Prabhupádnak, ez a Bhagavad Gita-nak, Srimad Bhagavatamnak, Sri Chaitanya Mahaprabhunak az áldása, hogy ezt el tudjuk élni még ebben az életünkben. Jó? Ez volt a kérdése.
Bába az mi volt pontosan?
Bába, extatikus Isten szeretet. Tehát igazából a bába olyan, mint amikor van a bimbó, és a szeretet, amikor kinyílik a virág. Tehát, hogy amikor van a bimbó, akkor már tudod valamennyire látni a virágot, de még nem érzed az illatát. És amikor a világ kinyílik, akkor teljességében tudod látni, és tudod érezni az illatát. Tehát, hogy az még egy a Isten szeretetet megelőző szint.
Ezt tudjuk ábrázolni a bhakti lattából, hogy az valami más?
Igen. Tehát, hogy úgy mondják, hogy az első 7 szint, ez a szadana bhakti kategória, ez a bhava bhakti, és a 9. ez a prema bhakti. És van a odadó szolgált növényének van 6 levele. És az első 2 megnyilvánul a szadana bhakti szintjén, a második 2 a bhava bhakti szintjén, és a harmadik 2 a prema bhakti szintjén. Ugye a szadana bhakti szintjén megnyilvánul az első 2 levél, a klésagni és subhadá. Klésagni, hogy a szenvedés az elkezd csökkenni, és a kedvező dolgok, vagy a boldogság az elkezd növekedni. Ez az első 2, amit már egy kezdő bhakta is tud tapasztalni. Kezd a szenvedés csökkenni. Mert igazából a szenvedés és a boldogságnak a tapasztalat az a tudaton múlik. Attól függ, hogy milyen valakinek a tudata, akkor olyan módon tapasztalja a boldogságot és a szenvedést.
Csak a szenvedés és...
Tessék?
Csak a szenvedés és a boldogság.
Igen. Subhadá szó szerint azt jelenti, hogy a kedvező dolgok megnyilvánulnak, hogy erősödnek a boldogság. Igen, akkor tapasztal a boldogságot az ember többet, mint korábban. Más kérdés? Bhagavad Gita 9. fejezetben, második versben van egy nagyon érdekes vers. Rádzsa vidjá, rádzsa gukhyam, pavitram, idamuttamam, pratyak, sávagamandalmiam, szuszukham, kartumavyajam. Ez a bölcsesség, a tudás... Ez a tudás a bölcsesség királya, a legnagyobb titok az összes titok közül. Ez a legtisztább tudás, és mivel megvalósítása által közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról, ez a vallás tökéletessége örökkévaló és örömmel végezhető. Tehát itt azt mondja erről a tudásról Krisna, hogy közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról. Amikor mi önvalóról beszélünk, vagy jelen pillanatban önvalóról beszélünk, mi azt gondoljuk, hogy önvalónk ez a test. De ez a test, ez csak a léleknek a ruhája. De mivel megszoktuk, hogy mi a testként azonosítjuk magunkat, és ez a hamis egónak a csomója, ez nagyon erős, akkor automatikusan úgy gondolkodunk, hogy mi ez a test vagyunk. De ez a test csak egy ruha. És amilyen mértékben ez a hamis egónak a csomója lazul, vagy csökken, akkor olyan mértékben tudjuk ezt tapasztalni. A hamis egónak a csomóját hogy lehet erősíteni? Mi kell ahhoz, hogy valaki egyre jobban ennek a testnek gondolja magát?
Anyagi élvezet.
Anyagi élvezet, pontosan. Amikor az valaki belemerül az anyagi élvezetekbe, akkor ez a hamis egónak a csomója erősödik. Amikor a lélek eljön a lelki világból az anyagi világba, akkor meg kell tanulnia az anyagi élvezetet. Nem tudja, hogy hogy kell. El kell sajátítani ezt a hamis egót. Ez az anyagi világ olyan, mint egy ilyen szimulációs játék. Ugye erről, azt hiszem, ezt a példát nem mondtam. Ugyanúgy, mint számítógépen játszanak az emberek, vagy főleg gyerekek játékot, ilyen játék, olyan játék, amolyan játék. És a játék elején akkor elmondja a játék, hogy te ez vagy. Te egy király vagy, te egy hadvezér vagy, te egy, nem tudom, repülőgéppilóta vagy, ez vagy, az vagy. És akkor ott a játékos elkezdi magát beleélni abba a játékba. És van, amikor ez olyan jól sikerül, hogy elfelejti a környezetét. Manapság már van ilyen betegség, nem tudom, hogy hívják, akkor valaki meghal a számítógép előtt.
Igen.
Persze. Nem esznek, nem isznak, nem alszanak, és amivel a, nem figyelnek oda a testükre, a testi funkciójuk feladják a szolgálatot, és akkor meghalnak a számítógép. Európában minden évben van 8-10 ilyen eset. Ezt úgy hívják, azt hiszem, internetfüggőségnek hívják, vagy valami ilyesmi, hogy valaki annyira rákattan a számítógépre, hogy meghal a számítógépnél, mert nem eszik, nem iszik, nem alszik, annyira belemélyed a képernyőn látottakba. De igazából ugyanez van velünk is. Itt van ez a test, és mi azt gondoljuk, hogy mi ez vagyunk. És teljesen belemélyedünk ebbe, és azt gondoljuk, hogy én ez vagyok, és a testnek az igényei az a valóság. De az csak egy elképzelt valóság. Nagyon, nagyon meggyőző, háromdimenziós, nagyon komoly szoftver van az anyagi energiának erre, és még további, hogy mindenki ugyanazt álmodja. A szentírások úgy mondják, hogy a lélek alszik, és ez az anyagi világ, amit mi látunk, ez az álom. És amikor a lélek felébred, akkor látja, hogy ez igazából csak egy álom. De ez elég életszerű. Ugyanúgy, amikor mi álmodunk, akkor nagyon beleéljük magunkat az álmunkba. Azt gondoljuk, hogy az a valóság. És a lelkélet az arról szól, hogy dzsívdzsagó, dzsívdzsagó, góra csendabódi, hogy fel kell ébredni. Fel kell ébredni, mert ez egy álom, ez a léleknek az álma. De ez nagyon, nem olyan könnyű felébredni. Egyrészt akarni kell felébredni. Az emberek túlnyomó többsége nem is gondolja, hogy alszik. Azt gondolja, hogy ez a normális. De fel kell ébredni. És ez az ébredés ugyanúgy, mint egy alvót hangvibrációval lehet felkölteni ugyanúgy. Az alvó lelket a transzcendentális hangvibrációval, Isten szent nevének az éneklésével lehet felébreszteni, a Hare Krishna Maha mantra éneklésével. És amikor valaki énekli a Hare Krishna mantrát, lassan-lassan felébred ebből az alvásból. De nagyon-nagyon meggyőző. Nagyon meggyőző az anyagi energia. Azt hiszem, azt a példát is mondtam, az egyik, egy korábban 4-5 éve volt egy fiú bakta programon, és ő mondta nekem, hogy van egy ilyen graffiti, hogy unalmas játék az élet, de jó a grafikája.
Ja. Internetes szlogán,
szerintem
nem jó a grafikája.
Elég meggyőző.
Nekem hardware kell hozni.
Tehát, hogy nagyon meggyőző. Tehát, és mindenki ugyanazt álmodja, az a, hogy mindenki ugyanazt álmodja, vagy legalább úgy hasonlít, és akkor meggyőzik egymást az emberek.
Igen. Hogy ez a valóság.
Igen, erről szól az oktatás, erről szól a televízió, erről szólnak a regények, erről szól a családi élet, erről szól minden, hogy próbálják lelkesíti egymást, hogy jó lesz. Van a Srimad Bhagavatam 7. éneke, úgy magyarázza az anyagi boldogságot, hogy Shruti Sukhát. Boldogság, amiről hallani lehet. A idősek mesélnek arról, hogy milyen jó volt akkor, amikor fiatal voltam, és akkor ez volt, meg az volt, milyen jó volt akkor. A fiatalok gondolják, hogy ha majd ennyi és ennyi pénzem lesz a jövőben, akkor ma milyen jó lesz. Milyen jó volt valamikor, vagy milyen jó lesz valamikor, de mikor van a boldogság. Van erre egy példa, a hegymászónak a példája. Vannak hegymászók, akik próbálják megmászni a Mount Everestet, a világ legmagasabb csúcsát. És tudom mennyi, 8800 méter magas. Igen. 8848 volt.
48
és 46. A hegymászók lekapartak belőle 2 métert. Ne
fújt el szépen.
Mondja Misi, hogy akkor most már nem is megy, az már nem olyan már. És nagyon sok előkészületet igényel az, hogy valaki megmássza a Mount Everestet. Évekig készülnek rá, évekig edzenek rá, és az lebeg a szemük előtt, hogy milyen nagy dicsőség lesz, hogyha majd felmásznak a csúcsra. És akkor évekig készülnek rá, nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon sok lemondásba. Ugye, hogyha valaki a Himalájára megy, ott nem olyan jó a fűtés, tehát hogy hűvösebb van, mint általában, és akkor ott laknak. Lehet, hogy van -10, -20 fok, és hogyha valakinek van még egy nagyon jó hálózsák, a nagyon jó sáta, nagyon jó mindene, még akkor is hideg van. Akkor is nagyon hideg van. Most hallottam, amikor a Váberer György, az egyik nagyvállalatkozó igazgatója készült egy csoporttal megmászni, Dél-Amerikában voltak. Nem ugrik eszembe, hogy melyik csúcs volt, hogy nagyon nagy csúcs. Nem ilyen magas mindez. De akkor úgy készült fel rá, hogy tél volt, és a erkélyén aludt mindig télen, azért, hogy úgy szokja a hideget, és gondolom volt jó felszerelés, de hogy akkor ott télenként kell aludni a hidegbe. És hosszú ideig készülnek, és akkor többen elindulnak, és nagyon sokan meghaltak már az expedíció közben, mert nagyon veszélyes. Hideg van, lecsúsznak, leesnek, annyi baleset történhet. De akkor végül sok-sok erőfeszítés során van, akiknek sikerül feljutni a csúcsra. Kis volt az első, aki felmászott? Edmund Hillary talán ő volt az első, aki igen, megmászta a Mount Everestet. És akkor ott van, kitűzi a nemzetének a zászlaját, amit 10 perc múlva úgyis elfúj a szél. És akkor ott van a világ legmagasabb csúcsán, és mindenki más alatta van, ugye mindenki más lejjebb van, mint ő. De meddig tud ott maradni? Nem sokáig, lehet, hogy ott van egy fél órát, vagy egy órát, de aztán le kell jönni. És utána jön lefelé, és akkor, hogyha szerencséje van, akkor nem hal meg lefelé, a hegyről lefelé, mert az is legalább annyira veszélyes, mint fölmenni. És akkor meséli a barátainak, vagy a riportereknek, vagy a hegymászóklubban, hogy milyen jó volt, amikor fent volt a hegy tetején. Addig arról álmodozott, hogy milyen jó lesz, amikor eléri a hegynek a csúcsát, utána pedig arról beszél, hogy milyen jó volt, amikor ott volt a csúcson, de mikor van. És ugyanígy az anyagi boldogság, álmodoznak az emberek, hogy milyen jó lesz majd, hogyha elérik, vagy milyen jó volt, amikor jobb időszak volt, ugye most válságon is az emberek mondják, hogy milyen jó volt, nem tudom, 4 éve, vagy 8 éve, vagy akárhány éve, amikor még több pénze volt az embereknek, akkor milyen jó volt, bezzeg most milyen szűkösen élnek az emberek, stb. Stb. De mikor van a boldogság? Ezért az anyagi boldogságot úgy is hívják, hogy Shruti Sukha, boldogság, amiről hallani lehet. De a lelkét arról szól, hogy akar a lélek, mert a léleknek ez a természet, hogy örök tudással és boldogsággal teli, hogy akar egy olyan boldogságot, ami van, és ami nem függ semmilyen anyagi feltételen. És a Bhagavad Gita tanulásának a célja az az, hogy megszabaduljunk ettől a félelemtől, ami felébred itt az anyagi világban, ettől az aggodalomtól, erről majd, amikor megyünk végig a verseken, erről fogunk majd beszélni, és az ember tudjon kapni pozitív lelki tapasztalatokat. Jó, ehhez valakinek kérdése? Nincs. Jó. A Bhagavad Gita-nak a célja, hogy ez a kapcsolat az Istenség legfelsőbb személyisége és a lélek között újra helyreálljon. Ha valaki követi ezt a szadanát, a lelki gyakorlatot, akkor ez a kapcsolat ez felébred. És ennek a kapcsolatnak az alapja ez a meghódolás, hogy mi meghódolunk az Istenség legfelsőbb személyisége előtt. Mi parányi lelkek vagyunk, ő az Istenség legfelsőbb személyisége, ő a mi legfelsőbb urunk, és amikor mi szolgáljuk őt a kapcsolatunknak megfelelően, és függünk rajta, akkor tapasztaljuk ezt a viszonzást a legfelsőbb úrtól. Ez a Bhagavad Gita-nak a végkövetkeztetése, szarvadalmam, parityajja, mámékám sanam rajjagy, add fel a vallás minden változatát, és hódolj meg egyedül én előttem. Én megszabadítalak, minden bűnös visszahatástól ne félj, ez Krisnának a konklúziója a Bhagavad Gita végén. Hogyha valaki követi, akkor tudja ezt tapasztalni. És vannak sokan, akik tanulmányozzák a Bhagavad Gita-t, mégsem hódolnak meg neki. Srila Prabhupada, amikor eljött Amerikába, akkor azt találta, hogy angol nyelven 700 Bhagavad Gita fordítás már elérhető volt akkor a 60-as években. De a fordítók, magyarázók egyik eset tanította meghódolást, hanem használták Krisnának a szavait, megírták a saját könyvüket, csak ráírták, hogy Bhagavad Gita, és használták Krisnának a szavait, hogy alátámasszák az ő elképzeléseiket. Ezt említettem talán, hogy pár hónappal ezelőtt jött egy vendég vasárnap, és beadott egy Bhagavad Gita-t, aminek az volt a címe, hogy Bhagavad Gita, úgy, ahogyan én látom. Ugye, mert Srila Prabhupádnak a Gita-ját, úgy, Bhagavad Gita úgy, ahogy van. És akkor ez a személy, hogyha valakit érdekel, meg tudom mutatni magyarul, az volt a címe, Bhagavad Gita, úgy, ahogyan én látom. És ugyanúgy ez a sok-sok Bhagavad Gita, ez fordítás, ami nem a tanítványi láncolaton keresztül jön, az azt jelenti, hogy valaki csak mondja a saját spekulációit. A Bhagavad Gita meghatározza, hogy ki az, aki meg tudja érteni a Bhagavad Gita-t. Ezt a 4. fejezet 3. verse mondja Krishna Arjuna-nak. Pattó szimén szakácsét ér a haszjamét, amit te van. Szajévádja maját egy a jóga proktapuráltan a baktószimé szakácsét ír a haszjamét a duttamam. A legfelsőbbel való kapcsolat ugyanezen ősi tudományát azért mondom el neked, mert a baktám és barátom vagy. És e tudomány transzcendentális rejtét szintén emiatt értheted meg. Tehát, hogy ez a Bhagavad Gita-nak a rejtéje akkor tárul ki előttünk, hogyha mi Krisnát akarjuk szolgálni, hogyha Krisnának a baktái akarunk lenni. És 11 óra 25 van. Hogyha nincs kérdés, akkor tartanánk egy 10 perc szünetet, és akkor szünet után folytatjuk. Köszönöm. Srila Prabhupada ki.